ez az Intermezzo. Köszöntöm vendégemet, Villányi Dániel, zongoraművészt. Szia!
Hello, sziasztok!
Vasárnap a Duna Szimfonikus Zenekarral adsz majd koncertet az Óbudai Zsinagógában. Ennek különleges apropója van, mégpedig az, hogy a legnagyobb norvég zeneszerző Edvard Grieg születésének 180. évfordulója lesz. Téged milyen kapcsolat fűz Grieg műveihez?
Hát valóban az, hogy ennek miért kell az Óbudai Zsinagógában, vagy egyáltalán zsinagógában megvalósulni, annak egy külön története van, de ettől függetlenül, vagyis a kérdésre válaszolva, azért azt mindenképp el tudom mondani, hogy a Grieg ámol zongora versenye, tehát ami a koncert második felében fog elhangzani, aminek én leszek a szólistája, az azért a klasszikus törzs repertoárnak az egyik csúcs darabja. Tehát ezt most csak azért mondom el, mert sok emberrel beszélgettem, akik kevésbé járatosak mondjuk a komoly zene világában, és a Grieg az talán kevésbé egy ilyen mindennaposan elhangzó név, mint mondjuk Mozart, vagy tudom is én Beethoven. Pedig, hogyha meghallanák például a másik tőle választott művet, ami egy zenekari mű, a Peer Gynt Suite, az első suite, akkor annak a jó sok részletét azt hiszem, hogy mindenki megismerné, anélkül, hogy tudná, hogy na hát ez Grieg, nem is tudtam. Na most a zongora verseny az meg tényleg azt tudnám mondani, hogy a mondjuk a hangverseny életben a első 3-4 leggyakrabban játszott zongoraverseny közt van, és pont azért, mert minden attribútuma adott ahhoz, hogy nagyon populáris legyen. Tehát azon kívül, hogy egy remek mű, azon kívül nagyon jól és nagy élvezettel befogadható.
És mitől? Mi az oka ennek?
Hát ez egy nagy kérdés, ez ugye mindig, azt hiszem, hogy az egy nagy probléma lenne, ha erre tudnék válaszolni. Tehát az már gyanúsá tenni a művet. Ugye ez valószínűleg az igazi nagy művekkel mindig így van. Tehát a művészetnek pont az a lényege, hogy valami olyasmit fogalmaz meg a saját nyelvén, ami ugye ez esetben a zene, amit hát szavakkal igencsak nehéz lenne elmondani. És ugye pontosan attól lesz remek mű, hogy nem kell zenei előképzettség ahhoz, hogy mondjuk valaki beüljön és magával ragadja. Tehát én erre számítok itt is, hogy azok az emberek, akik lehet, hogy hirtelen megijedtek, vagy elbizonytalanodtak, hogy itt most valami rettetesen komoly, elvont, ismeretlen szerzőtől következik valami. Mondom, ez nekem nagyon furcsa, hogy van egy ilyen, vagy volt egy ilyen visszhangja bizonyos körökben ennek, mert ugye valahogy a zenészek számára ez teljesen evidens. Tehát ez teljesen evidens, hogy ez nem így van, és teljesen evidens a Griegnek a státusza a világ minden pontján. De a nem koncertjáró közönséget el tudja ezt bizonytalanítani, és én pont ezért bátorítanám őket arra, hogy nem, hogy nem baj, hogy nem ismerik, hanem egyenesen irigylem őket ezért, mert így a nagy találkozás az várhatóan nagy élmény lesz.
Az, hogy populáris lesz egy klasszikus zenei mű, az előnyére válik, vagy pedig hát épp ellenkezőleg mondjuk egy kicsit ront a megítélésén?
Hát ez egy nagy kérdés. Azt hiszem, hogy ezt érdemes több szárra szétbontani. Tehát ugye egyrészt az egy nagy kérdés, hogy miben mérjük a popularitást. Tehát, hogy ez mennyiben szivárog le mondjuk a fogyasztóiságnak különböző bugyraiba, és hogy annak vajon mi az oka, hogyha az le is szivárog, és hogy aztán azzal mi történik. Én azt tudnám mondani, hogyha zenészek körében mondjuk egy zenemű nagy népszerűségnek örvend, az tulajdonképpen egy igazoló pecsét arra nézvést, hogy az a mű az zeneileg és előadóilag is értékes, és úgymond idézőjelben ajánlott a meghallgatásra. Aztán az, hogy ez hogy kap szányra a zenehallgatók körében, én azt gondolom, hogy az egy következő szintje a tulajdonképpen az érvényesítés pecsétjének. Aztán ott kezd a dolog egy kicsit bizonytalanabbá válni, amikor mondjuk egy nagyszabású műből egy kis részlet, mondjuk egy kis dallam, az bekerül valamelyik szuperhősös filmbe, és akkor mindenki elkezdi ismerni, mindenki úgy kezd hivatkozni rá, hogy ja igen, a Supermannek a zenéje, vagy én nem tudom micsoda, és aztán azokat az embereket viszont egyrészt érheti is csalódás, amikor a műnek a teljes pompájával találkoznak, mert hogy az majdnem biztos, hogy az, hogy mondjam, nagyobb koncentrációt, és egész egyszerűen más minőségi standardokat kíván meg, mint mondjuk egy soundbite, amit betesznek egy filmbe, vagy egy reklámba.
És másféle figyelmet is.
Abszolút, abszolút.
Jövünk vissza, köszönöm szépen. Vendégem Villányi Dániel, zongoraművész, itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo ünnepi hangverseny lesz Héber témákra az Óbudai zsinagógában. Vendégem Villányi Dániel, zongoraművész. Az előbb arról beszélgettünk, ugye, hogy a koncert apropója Edvard Grieg norvég zeneszerző születésének 180. évfordulója. Milyen művek hangzanak még el az imént említett zongora versenyen kívül?
Hát ugye talán nem ártana, hogyha azzal kezdeném, vagy azt világítanám meg, hogy ugye hogy függ össze a helyszín, meg a...
Na, hogy függ össze hogy a helyszín? Hát akkor ezt kérdezem. Kérlek, áruld el.
Elárulom ezt is, és azt is, hogy ugye hogy jött a Héber témákra, mint motto, mert hogy ugye, és ezzel válaszolok is már kapásba az első kérdésre, hiszen az első szám, az vagy első darab, az Prokofjevtől a Nyitány Héber témákra. És ez egy kamaramű, ami azt jelenti, hogy a zenekarból csak egy szekciócskával fogok együtt játszani, ami azt jelenti, hogy egy vonós négyes, tehát két hegedű, egy brács és egy cselló, és egy klarinét, plusz a zongora. Tehát ez lesz az első számunk. És akkor utána következik Goldmark Károlytól, aki egy zsidó származású magyar zeneszerző, a balettzene a Sába királynője című operából, ami egy abszolút világhírű, már a korában a világ egyik leghíresebb kortárs művele.
De ez is populáris.
Ez is populáris, és még sehol nem vagyunk az igazi popularitástól, mert hát aztán már csak ugye a két Grieg mű van hátra, a Pergünt, amire mondtam, hogy az aztán tényleg tele van slágerekkel, és a Grieg zongora verseny. És ugye a Grieg maga az úgy jön a képben, hogy egyrészt való igaz, hogy idén van a születésnek a 180. évfordulója, és az első koncert alkalmával, amit a Duna Szimfonikus Zenekarral adtam, szintén az Óbudai zsinagógában, amit Mendelssohnnak dedikáltunk, ott egy hölgy oda lépett hozzám, hogy hát jövőre lesz a Grieg, és nem játszanék-e Grieget. És erről rögtön eszembe jutott, ugye visszahivatkozva az előzőekre, hogy hát a Grieg zongora verseny az minden zongoristának nagy szerelme.
És aztán neked az is? Ez
nekem is természetesen. Tulajdonképpen ez egy, a romantikus műveknél azt hiszem, hogy talán másoknál is, de azoknál speciálisan van egy ilyen ciklikussága, hogy az így beköszönt, és aztán kicsit kiköszönt a zenészek életéből, tehát az nyilván kamaszkorban a Grieg zongora verseny, a Liszt zongora versenyek, ad abszurdum a Rachmaninov zongora versenyek, tehát vannak ezek az ilyen Schumann zongora verseny, a Brahmsok azok kicsit súlyosabbak, de minden esetre, tehát vannak ezek az ilyen Csajkovszki nagyon jelentős zongora versenyek, és a Grieg az egyik ezeknek. Igen ám, csak nem tudtam, hogy lehet ezt a Grieg nevű norvég szerzőt valahogy bevarázsolni az Óbudai zsinagógába, már pedig abban biztos voltam, hogy nagyon szívesen lépnék még ott fel, mert ez a tavaly decemberi első koncert, ez elképesztően jól sikerült, és nagyon-nagyon jó lett a fogadtatása is. És akkor utána jártam egy kicsit Griegnek, és kiderült róla, hogy ő egy ilyen nagyon jelentős emberi minőséggel megáldott, amúgy zseniális szerző volt, aki a párizsi Dreyfus ügy kapcsán, ami a történelem talán leghíresebb antiszemita koncepciós pere volt, ő nagyon nagy nyilvánosság előtt tiltakozott, ő bár nem volt zsidó, de mégis felháborodott a pernek a hát az egész kimenetelén, és hogy mondjam, ennek az antiszemita élén, és emiatt egy nagyon-nagyon fontos párizsi turnét is lemondott, hogy ő ilyen országba nem megy. És akkor azt gondoltam, hogy hát így azért összeáll a kép, tehát azt hiszem, hogy ez elég jó érv amellett, hogy akár egy ortodox sinagógában is előadhassuk a műveit.
A Duna Szimfonikus Zenekarral már tavaly is volt koncertet decemberben. Az volt az első? Akkor találkoztatok először, az volt az első közös munka?
Így van.
Vagy már előtt?
Nem, az volt az első közös munka, ami tulajdonképpen egészen valószerűtlenül indult, mert hogy tehát az egész onnan indult, hogy én beléptem az általam egyáltalán nem ismert óbudai zsinagógába, és elájultam, hogy milyen gyönyörű maga az épület, milyen csodálatosan rendben van téve, azok kedvéért, akik erre érzékenyek, nyáron légkondicionálva van, hogy, és hogy remek az akusztikája, tehát azt én rögtön volt egy olyan érzésem, hogy ez rendben van, és elkezdtem úgy körbejárni a témát, hogy vajon a klasszikus zene, mint olyan, az mennyire működhetne ott, vagy mennyire van létjogosultsága hát ott a közösséget vezetők szerint, és az kiderült, hogy erre semmilyen precedens nem volt ott korábban, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy jó, hát akkor lehet, hogy talán egy szólóest, vagy egy kis kamara, vagy valami, tehát minden esetre nem egy igazán nagyszabású koncepcióból indultam ki így elsőre, ami tulajdonképpen két pillanat alatt nőtte ki magát egy ilyen nagyszabású szimfonikus hangversennyé, amit akkor Kovács János, az ország egyik első számú karmestere, Kossuth díjas, Prima díjas, és egyáltalán egy csodálatos ember, ő vezényelt, én zongoráztam, és hát a Duna Szimfonikus Zenekar játszott, és mindenki annyira lelkes volt, előadók és hallgatók együtt, hogy nem is volt kérdés, hogy ennek kell, hogy legyen folytatása.
Ami már itt lesz vasárnap.
Így van.
Itt vagyunk a kapujában. Villányi Dániel zongoraművész a vendégem. Jövünk vissza. Az Intermezzo vendége Villányi Dániel, zongoraművész, akinek a játékát vasárnap lehet meghallgatni az Óbudai zsinagógában, ahol egyébként a Duna Szimfonikus Zenekarral ad majd közös koncertet. Az előbb többször említettük a helyszínt, az Óbudai zsinagógát, és az jutott eszembe, hogy mennyire lényeges a hely szelleme vagy atmoszférája, szóval mennyire hat inspirálólag egy művész számára, vagy mennyire határolja be azokat a műveket, amelyek ott szívesen ad elő?
Hát ezek mind nagyon jó kérdések, és viszonylag sokrétű választ lehet rájuk adni. Az biztos, hogy, és nagyon jó, hogy az volt felvetve, hogy a hely szelleme, vagy az atmoszféra, mert ugye a helynek vannak ennél objektívebb adottsága is, mint például az akusztika. Nos, az akusztika maga az egy nagyon sok mindent meghatározó, és az ember közérzetét is meghatározó kérdés, amit talán a közönség soraiban sokkal kevésbé tudnak mondjuk elképzelni, hogy az gyakran van, hogy a legjobb termekben, legjobb hangversenytermekben például szörnyű az akusztika a színpadon, és nagyon kellemetlen ott játszani, mert olyan, mintha az űrben játszanál, és nem hallasz semmit, és a közönségnek meg csodálatos. Nos, ideális esetben a színpadon is, és a közönség soraiban is ideálisan lehet hallani mindazt, ami történik, mert hogy ez a fajta visszacsatolás tudja igazán inspirálni az előadót is. Ezen kívül, ami nagyon fontos, és számomra ez az Óbudai zsinagógában kiemelten fontos, hogy elképesztően lelkes a hallgatóság. Tehát egyszerűen, amikor azt érzed, hogy tényleg azért vannak ott, hogy ezt meghallgassák, tényleg azért vannak ott, és kvázi abban érdekeltek, hogy minél jobban sikerüljön mondjuk egy előadás, akkor az előadó is minden bizonnyal belead majd apait és anyait. Tehát, és akkor ezen felül ugye hát nyilvánvalóan hetek, hónapok készülése van egy-egy félórás mű előadását megelőzően, ami pont arra szolgál, hogy bizonyos kitettségeket, amit akár az akusztika, akár az úgynevezett helyszelleme mondjuk állít elénk, azokat a kihívásokat kompenzálni tudjuk. Tehát az előadásunkkal valóban tudunk nagyon sok mindent ellensúlyozni, hozni mondjuk az előadás helyszínének a hiányosságaiból, és ez rettenetesen sokat számít, hát ez tapasztalat kell, meg sokat kell próbálni.
Tehát inspirálólag hat akkor rátok az, hogy a közönség vajon mit tud élvezni a játékotokból? Tehát mit hall?
Tehát egyrészt az hat inspirálólag, hogyha az ember érzi a közönség figyelmét, érzi, hogy az egészhez nem ridegen, hanem melegséggel és nyitottan közelednek egyrészt. Másrészt pedig az inspirál, tehát ennél egyel technikai szinten, hogyha azt érzed, hogy egyrészt az akusztika az szuportálja a te tevékenységedet és nem akadályoz, illetve hogyha van tényleg egy ilyen auditív visszacsatolás, tehát magyarul te is viszonylag tisztán hallod önmagadat és a zenésztársaidat, és ez egyszerűen megnyugtat afelől, hogy tényleg az történik, amit gondolsz, és amit szeretnéd, hogy történjen.
Mm. És az Óbudai zsinagóga, mit gondolsz, hogy hogyan építette ki ezt a törzsközönséget, ezt a réteget, hogy oda olyanok járnak, akik nagy szeretettel, lelkesedéssel vannak a fellépő művészek felé?
Hát ez az. Tehát ez a nagy kérdés, mert ugye pontosabban ez volt a nagy kérdés az első koncert előtt, hogy vajon honnan lesz közönség, vajon mit fognak szólni ehhez. És pikpak el lett adva az összes hely, tehát nem maradt ülőhely a zsinagógában, és elképesztően nyitottan és lelkesen fogadták. Én ezt azzal tudom magyarázni, amit a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy abszolút nincs szükség sem előképzettségre, sem prekoncepciókra, amikor az ember elmegy zenét hallgatni, mert hogyha a zeneművek jók és az előadás hiteles, akkor tulajdonképpen semmi nem állhatja útját a befogadói élménynek. Uh-huh. És szerintem ennek voltunk akkor tanúi, és reményeim szerint ez fog megismétlődni most vasárnap is.
De akkor ehhez az is szükséges, hogy a közönség nyitott szívvel, nyitott lélekkel forduljon a zenemű.
Maximálisan.
Uh-huh. Na hát akkor bizonyára így lesz most is. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem itt az Intermezzóban Villányi Dániel zongoraművész. Az Intermezzo vendége Villányi Dániel zongoraművész, akinek játékát vasárnap lehet majd meghallgatni az Óbudai zsinagógában. A Duna Szimfonikus Zenekarral közösen játszol majd. A karmester pedig most Szennai Kálmán lesz. Azonban legutóbb a decemberi koncerten Kovács János dirigálta a Duna Szimfonikus Zenekart, aki egyébként a következőket mondta rólad. Mai külsőséges, sóra kihegyezett világunkban különösen meg kell becsülnünk az ilyen kivételes tehetséget.
Na csak, ezt szerintem én is most hallottam először.
Tényleg?
Mármint igen, nem voltam tudatában ennek az idézetnek, úgyhogy már nem jöttem hiába.
Hát nagy dicséret.
Ez kétségtelen, igen, köszönöm szépen.
Ez azt is jelenti, illetve azt is feltételezi, hogy a zenekarral, a Duna Szimfonikus Zenekarral is nagyon jó lehetett az együttműködés, tehát valószínűleg partnerre találtatok egymásban.
Feltétlenül, tehát ez itt nagyjából hármon áll a vásár, tehát valóban az nagyon fontos, hogy a zenekar maga, ami egy közösség, ő mennyire, a zenekar közössége mennyire fogadja el elsősorban a karmestert, és azt tudom, hogy Kovács Jánosért rajonganak, ami annyiból nem egy kiemelkedő körülmény, hogy Kovács Jánosért mindenki rajong, az összes zenekar, akivel dolgozik, tehát Kovács Jánosért csak rajongani lehet, és akkor az a kérdés, hogy a szólistával hogy megy az együttműködés, és igen, talán úgy tűnt, hogy ez a decemberi alkalom, ez nem sült el rosszul.
Na most figyelj, decemberben is volt egy közös koncertetek, most van augusztus, ugye mondjuk már a koncert szeptember elején lesz. Tehát ez már a második alkalom. Ez azt feltételezi, vagy legalábbis az ember fantáziája meglódul, hogy mondjuk követi majd újabb koncert.
Hát az, hogy ez mennyire marad a fantázia szüleménye, az majd elválik, de való igaz, hogy erről már a háttérben elkezdtek tervek szövögetődni. Meglátjuk, az biztos, hogy hát sok múlik azon, hogy lesz a mostennek a fogadtatása. Mi mindent megteszünk azért, hogy erre sor kerülhessen.
Próbáltok még a vasárnapi koncert előtt?
Nem, hogy próbálunk még, hanem most fogjuk elkezdeni a próbát. Hát igen, ugye látom a meglepettséget. Ez nálunk így néz ki, tehát a
mindenki komoly... tudja a dolgát.
Hogy, nem, tehát olyan viszont sosincs. Nem, tehát az, ugye ilyenkor az van, hogy a mostani koncertkarmestere Szennai Kálmán, aki szintén remek zongorista, akár csak Kovács János, és mindkettőjüknek az a megközelítése, ami én rettenetesen támogatom, hogy ők privátin leülnek a szólistával, és ők zongorán illusztrálják a zenekart, tehát két zongorán mi már úgy tudunk próbálni, mint hogyha egy zenekar lenne, csak nem fagott szól, hanem zongora. És nem vezényel a karmester, hanem zongorázik, de a koncepciókat így már tudjuk közelíteni. És már két ilyen alkalmon túl vagyunk Szennai Kálmánnal, akivel amúgy most ismerkedtem meg, és rettetesen gyorsan egy hullámhosszra hangolódtunk.
Ez mitől függ?
Hát ez azt hiszem, hogy ez sokban múlik valahogy a... Azt hiszem, nagyon sok összetevőben azt hiszem, hogy ezt most nehéz
lenne... De emberi vagy szakmai?
Emberileg adott a dolog. Tehát emberileg nem kéne, hogy az legyen feltétlenül, de esetünkben adott. Zeneileg azt hiszem, hogy ez egy ilyen kulturális kérdés. Tehát a komoly zenében is bőven vannak irányzatok, és vannak azért olyan nagy alapvetések, amiben nem árt, ha egyetértünk, és egyetértés van, és minthogy Szennai Kálmánnak tulajdonképpen mentora Kovács János, azt hiszem, hogy ezt ő maga is így mondaná, azt hiszem, hogy az adott volt, hogy a legalapvetőbb kérdésekben, meg ízlés dolgában nem lesz vita köztünk. Ez egyáltalán nem törvényszerű, de ez esetben az volt, és így is sült el a dolog. És visszatérve a próbára, tehát a zenekarral holnap reggel indulnak a próbák, de nem csak a zenekarral indulnak a próbáim holnap reggel, hanem a Prokofiev az első darab apparátusával, tehát ami a zenekar tagjaiból összeállt vonós négyes, plusz a zenekar klarinétosa, ez ezt jelenti, és elkezdjük együtt próbálni a Prokofievet. Tehát ez most egy sűrű időszak lesz.
És ilyenkor ez hány órát vesz igénybe? Tehát elkezditek reggel is, éjjel befejezitek?
Hát azért azt talán nem, azt valószínűleg egyik szakszervezet sem támogatná, nem mint hogyha erről szó lenne. Azt hiszem, hogy nagyon ügyesen és stratégikusan kell beosztani az időt, nagyon jól fel kell készülni, tehát hogy ne a felkészültségen múljon igazán az, hogy mennyire hatásos egy próbafolyamat. A kamara műveket illetően azt hiszem, hogy ott nagyobb a rugalmasság, ugye ott nincs is karmester, aki ezt koordinálná, de Szennai Kálmán nagyon nagyvonalúan megígérte, hogy a próbák egy pontján majd meghallgat minket, és hogyha van bármilyen építő javaslata, akkor azt nem fogja magába folytani.
Tehát vasárnap lesz a koncert, a helyszín pedig az Óbudai Zsinagóga lesz majd. Nagyon sikeres, varázslatos koncertet kívánok, és legyen ott az a törzsközönség, aki a múltkor ellátogatott, akivel már találkoztál.
Sőt, hát én azért azt kívánom, hogy minél több új arcot láthassunk.
Na pláne, és én hadd kívánjak még valamit, jó? Azt, hogy legyen folytatás a Duna Szimfonikus Zenekarral.
Nagyon kedves, köszönöm szépen.
Kívánsz még valamit, te is?
Én tényleg csak azt kívánom, hogy minél több ember merjen bízni például a klasszikus zenében, és úgy egyáltalán a magas kultúrában, mert hogy ezek nem véletlenül, olyan státuszú dolgok, amilyennél végül is évtizedek meg évszázadok alatt kinőtték magukat. Tehát meg kell adni a bizalmat, és el kell jönni, meg kell hallgatni.
Köszönöm szépen, örülök, hogy még ezt a kívánságot elmondtad.
Köszönöm.
Villányi Dániel zongoraművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.